Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 191. dicséretünk éneklésével kezdjük. A 191. dicséretünk egyetlen versét énekeljük. Ez esztendőt áldással. A 284. dicséretünket keressük ki, és helyünket elfoglalva e dicséretnek énekeljük az első 6 versét. A 284. dicséretünk első verse így kezdődik: áldjuk a nagy Isten jóságát.
Oh, világban vagyon határ nélkül. Nálad lett kedves ebben játék, a szent életre való szándék.
Testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőítünk téged, szerető mennyei édesatyánk, újabb napjáért, ez életnek, amelyet felhoztál reánk, és legfőképpen dicsőítünk téged azért, mert újra veled lehet találkozásunk, az élővel, a mindenhatóval, az igazzal, a szenttel, az erőssel, a szeretővel, a dicsőségessel. Köszönjük te neked, hogy ebben a kegyelemben részesítesz ezen a mai délutánon bennünket, hogy ezt az esztendőt kezdhetjük te veled. Kérünk, hozzá ránk mindent, ami használ nekünk. Te legfőképpen engedjed megértenünk újból és újból, hogy ki vagy te. Hogy bármi is következik ránk ez esztendőben, hadd tudjuk és soha ne felejtsük, hogy te állsz mindenek mögött és mindenek fölött. Ezért erősítsél meg bennünket a te tiszta ismeretedben. Ezt kérjük most is, ebben az órában is. Vezesd a mi gondolatainkat és szívünket önmagadhoz. Köszönjük te neked, hogy kérhetjük ezt tőled, mert szent lelked által jelen vagy közöttünk. Meghallgatod a mi kérésünket, betöltöd a mi szükségünket, mert hű és igaz Isten vagy te, aki tieiddel jól bánsz. Ebben a reménységben jöttünk és vagyunk itt a te szent színed előtt. Tedd értelmessé, áldottá ezt az időt életünkbe. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk meg Isten igéjét, amely a mai napra kijelölt ószövetségi ige szakaszból szól hozzánk, Ézsaiás próféta könyvéből, Ézsaiás próféta könyvének 14. fejezetéből az első verset olvasom, ahol ezeket mondja a Szentlélek. Azután megkönyörül az Úr Jákobon, és ismét Izraelt választja, és nyugalmat ad nekik földjükön. Jövevények társulnak hozzájuk, és Jákob házához csatlakoznak. Kedves testvéreim, Ézsaiás abban az időben élt és prófétált, minek előtte a déli ország részben lakó két törzs elvitetett volna a babiloni fogságba, amelyben 70 éven keresztül a hazájuktól távol kellett lenniük, és Isten csodája, felséges munkája volt az, ami végül ennek a két törzsnek a maradékát visszavezette oda az ősök földjére. Amikor Ézsaiás prófétált, voltak ugyan intő jelek Izraelben, hiszen ennek az országnak a másik fele, ahol 10 törzs lakott, már nem élt eredeti lakóhelyén. Isten büntetése lesújtott rájuk, és elszórattak az asszír birodalomban. Mégis az a két törzs, aki ott élt a déli ország részben, Jeruzsálemben tisztelni óhajtotta Istent, úgy gondolta, elképzelhetetlen az, hogy velük is majd az történik, ami a 10 másik törzsel, az ő honfitársaikkal. Ekkor szólalt meg a profécia, amely tulajdonképpen nem más, mint hogy Isten beavatja az ő népét, a megszólítottakat a jövő eseményeibe, amelyek változó események, amelyeket az ember soha nem ismer, de az Isten tudja azokat előre, és amikor a proféták megnyitják a szájukat, Isten mint egy képet ad elő arról, ami elkövetkezendő, a változóról. De szinte minden profécia, amely a zsidók előtt és között megszólalt, egyúttal nem csak arról beszélt, ami a változóban majd bekövetkezik, hanem beszélt a változhatatlanról, az örök Istenről. Így, amikor Ézsaiás proféta könyvének 14. fejezetét olvassuk, egyszerre találkozunk itt azzal, ami majd a változóban bekövetkezik, és azzal, ami változhatatlan és örök. Amikor ezt a proféciát hallották a zsidók, nem rettentek meg, ahogy ezt már említettem, nem kapkodtak Isten után, aztán amikor bekövetkezett az, amiről Ézsaiás is profétált, hogy elvitték őket Babilonba, akkor nagyon megrendültek, és ma így mondanánk, hogy mély depresszióba zuhantak. Értetlenkedtek. Nem tudták, miért történt ez velük. Óriási bánat volt a szívükben. A 137. Zsoltárban így emlékezik meg erről. Ott ültünk Babilon folyói mellett, és sírtunk, amikor Sionra emlékeztünk. Az ott lévő fűzfákra akasztottuk hárfáinkat, mert ének szóra nógattak ott elfogóink, kínzóink pedig vígdalra, amikor ezt mondták, énekeljetek nekünk a Sion énekeiből. Értetlenek voltak, nem tudták, miért következett be rajtuk mindez, pedig a profécia beszélt erről. És ott abban a mélységes lelki kínlódásban, amiről a Zsoltár is megemlékezik, arra volt szükségük, hogy eljussanak bűneiknek a meglátására, belátására, de még inkább arra volt szükségük, hogy megértsék azt, hogy ki az ő szövetséges uruk. Ki az az Isten, akinek atyáik is szolgáltak. Ha igazán az ő állapotukat akarjuk jellemezni, akkor azt kell mondani, hogy talán úgy is volt ez elsősorban, hogy amikor megértették azt, hogy kicsoda az ő Istenük, akkor jutottak el bűneik meglátására. Amikor végre megértették, hogy ki az, aki velük atyáik által szövetségre lépett, akkor derengett föl a szívükbe az a világosság, amelyben lelepleződött az, hogy ők ezt az Urat elhagyták, hogy ők ettől az Istentől elpártoltak, hogy az ő istentiszteleteik a fogság előtt puszta formaiságok voltak, hogy az ő reménységük, amit a templomba vetettek, az épületbe vetettek, egy halott reménység volt, mert nem Istennek szólt az, hanem egy épületnek. Isten eléjük ment, mert tudta, hogy a változóban mi fog bekövetkezni, tudta, hogy nem csak fogság fog jönni erre a népre, hanem majd eljön az ő lelki ébredésük, és akkor szükséges lesz, hogy tudják azt, amiben belekapaszkodhatnak és belefogóckodhatnak. Így szólal meg ez a profécia, bizony, megkönyörül az Úr Jákobon, és továbbra is Izraelt választja. Nyugalmat ad nekik földjükön, jövevények társulnak hozzájuk, és Jákob házához csatlakoznak. Isten előre beszélt arról, hogy ki vagyok, és ki leszek én. És amit elmond magáról, az három pontban összegezhető, és igen fontos is, hogy ezt ne csak a zsidók lássák meg akkor, hanem mindenki, aki Istenről elmélkedik és gondolkozik. Isten azt üzeni ennek a népnek, hogy majd akkor meg fogjátok látni, és fölragyog előttetek az, hogy én vagyok az, aki titeket választottalak. Én vagyok az. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki benneteket magamnak. Én voltam az, aki úgy döntöttem, hogy szövetségre lépek az emberrel. Én voltam az, aki kiválasztottam Ábrahámot, a ti ősatyátokat. Én voltam az, aki ígéretet tettem az ő utódainak. Én voltam az, aki kiszabadítottalak benneteket Egyiptomból, a szolgaság házából. Én voltam az, aki hordoztalak benneteket eddig is. És mit mond Isten? Azt mondja, továbbra is titeket választalak. Isten azt akarja, hogy ez a nép megértse azt, hogy az ő hűtlenségük nem hozta és nem késztette Istent hűtlenségre. Én vagyok az, aki megkönyörülök rajtatok, és továbbra is titeket választalak. Ismerjétek meg, hogy ki vagyok én. Nem ember az Isten. Mert az ember a hűtlenségre úgy szokott válaszolni, hogy maga is hűtlenné válik. Ne gondolkozzatok rólam így, azt mondja Isten, én döntést hoztam felőletek, hűséges vagyok a döntésemhez. És noha megbüntettelek benneteket, noha fogságba vittek benneteket, hogy megébredjen a ti szívetek és lelketek. Tudjátok meg azt, hogy én nem vetettelek el benneteket. Én veletek vagyok, s ti az enyéim vagytok. A második dolog, amiről Isten itt bizonyságot tesz, nem csak az ő döntésében való erősség, hogy tudnélik választott, és ebben a választásában ő hű, hanem az, hogy az ő zsidókkal való szövetségének az egyik fontos velejárója a könyörület. Hogy az Isten döntésének és szövetségének elhanyagolhatatlan velejárója az, hogy ő könyörülő Isten. Szükség is van az ő könyörületére, mert ez a nép nem büntelen nép, noha az élő, szent és egyetlen Isten szövetségese. Újra és újra vétkekbe esnek, egyre messzebb kerülnek Istentől. Isten azt mondja, megkönyörülök Jákóbon, mert ők az én választottaim. Megfenyítem őket, de egyúttal meg is könyörülök rajtuk. Valami olyan dolgot vett fel itt Isten, ami az ő népe előtt nem volt teljesen tiszta. Úgy gondolták, hogy az Isten megbünteti a pogányokat, az istenteleneket, és nincs könyörület. És ugyanakkor azt gondolták, hogy nekünk az Isten mindent elnéz. De az Isten helyre rakja az ő gondolkozásukat, amikor ott a büntetésben azt mondja, titeket is megbüntetlek a bűneitekért, de mivel ti az én választottaim vagytok, ezért a büntetés után rajtatok megkönyörülök. Ti ezért vagytok mások, mint a pogányok. Mert ő rajtuk nem könyörülök meg. Akik istentelenül élnek, azok csak a büntetésemet fogják kapni, és rajtuk marad örökre. Ti is vétkeztek, annak ellenére, hogy én tanítalak benneteket, hogy vezetnélek benneteket. Ti hűtlenkedtek, megkapjátok érte a büntetést, de tudjátok meg, hogy az én szövetségemnek velejárója az, hogy hozzátok mégis könyörületes vagyok. És azt mondja harmadszor Isten ennek a népnek, hogy ennek az én könyörületemnek az a következménye, hogy végül nyugalmatok lesz azon a földön, amelyet atyáitoknak ígértem. Nyugalmat ad nekik földjükön, jövevénynek társulnak hozzájuk, és Jákob házához csatlakoznak. Azt mondja Isten, hogy fölhozok rátok olyan napokat, a könyörületemből adódóan, amelyben az a nyugalom, amelyet ti kaptok, irigyelt nyugalom lesz. És jövevények fognak hozzátok jönni, hogy veletek legyenek és részesüljenek abból a nyugalomból, amelyet én hozok fel rátok, és én adok nektek a ti földeteken. Szólt ez a profécia annak a népnek, amelyik még úgy érezte, Istennel minden rendben van. És ahogy jött ez a profécia a fülükbe, az egyik oldalon ment ki a másik oldalon. De mennyire más volt erről a proféciáról megemlékezni ott Babilon folyóinál, ahol ráébredtek arra, hogy ők Istent elhagyták, és hogy ez az ő büntetésük, ami rajtuk van. Mennyire más volt ott fölidézni ezt a proféciát, és abban a mélységben belekapaszkodni ebbe, hogy de az Isten szövetséget kötött velünk. De hogy ez az Isten egy könyörülő Isten, és eljön a mi fogságunknak a végső napja, amikor majd visszatérhetünk földünkre, és ő újra nyugalmat fog nekünk adni. Ott akkor ez a profécia jelentette az erőt és az egyetlen kapaszkodót, hogy az Isten nem fog véglegesen elfordulni tőlünk. Amikor olvastam ezt az ige szakasz, testvérek, akkor eszembe jutott az, hogy mennyi minden is történik a mi életünkben, amivel akár az előző év kezdetén is elfelejtettünk számolni, amivel nem számoltunk. Megvan az életünknek egy bizonyos lüktetése, megvan egy bizonyos rendje, ebbe talán benne van valahol az Isten is, benne van az Isten háza, az Isten tisztelet, talán az ige hirdetés hallgatása, talán egy kis bibliaolvasás, talán egy kis imádság is, úgy, ahogy hozzátartozik része az életünknek. De nagy kérdés, hogy ez jelente nekünk igazi kapaszkodót, vagy csak úgy ott van az életünkben. Mindig akkor derül ki, testvérek, amikor olyan eseményekbe sodródunk bele, amelyekkel nem számoltunk. Mindig akkor derül ki, hogy Isten mit ér nekünk. Mennyire ismerjük és mennyire hisszük azt, amit Isten önmagáról elmond és megtanít. A legtöbb ember a jól létre vágyik, de a jól létben még az Isten félő ember is hajlamos arra, hogy az Istenről elfeledkezzen. És a biztonságát minden mástól eredeztesse, csak ne Istentől. Aztán, amikor hirtelen kicsúsznak a kezünk közül a dolgok, akkor derül ki az, hogy mit is ér nekünk az Isten. Jó átélni azt, amikor valaki ezekben az időkben hite karjaival abba kapaszkodhat, hogy Isten választottja vagyok. És jó dolog, hogyha valaki abba tud kapaszkodni, hogy az Isten könyörületes hozzám, mert a választottja vagyok. És még inkább jó dolog, ha az ember abba tud kapaszkodni, hogy mivel az Isten választottja vagyok, és ő könyörületes hozzám, eljön az én életemben is a nyugalom ideje. Itt a földön is talán, de el fog jönni életünknek, a választottak életének megnyugvása azon a helyen, amelyet Jézus Krisztus készített az övéi számára. Ma, amikor eljöttünk ide Isten házába, ugyanúgy nem vagyunk tudatában annak, hogy mi fog velünk történni. Ahogy szoktuk mondani, nem tudjuk, mit hoz az esztendő. De az esztendő nem hoz semmit. Velünk fognak dolgok történni. Olyanok, amelyeket talán ma ismerünk, beírtunk a naptárunkba, meg egy csomó olyan dolog is, amellyel nem számolunk, mert nem tudunk róluk. Minden esetre azok a hírek, amelyek az év első óráiban eljutnak hozzánk, nem túl biztatóak. Nem túl biztatóak. Valahogy így hallgattam félfüllel ma a hírt, ami azt mondta, hogy nyugalomba telt Európában az évzárás, és következő mondat az volt, hogy több ezer rendőr volt készenlétben. Nyugalomban telt minden, de ez a nyugalom azért volt nyugalom, mert sok ezen azon fáradoztak, Európa szerte nagyvárosokban, hogy ez a nyugalom, ez a látszat nyugalom valamilyen módon jelen legyen. Aztán egy másik műsorban ma, miközben mentem a gyerekeimet begyűjteni, a autóban azt hallottam, hogy az emberi kapcsolatok alapja a házasság, milyen fontos lenne, de napjainkra a világon megkötött házasságok 50%-a válással fejeződik be. És mi magyarok ebben is kitűnünk, mert mi átlag fölöttiek vagyunk. Magyarországon a megkötött házasságok 60%-a ér véget válással. Egyre több emberben van félelem. Egyre több ember menekül. Az elmúlt éjszakán 74 kiskorút vittek kórházba alkohol- meg drogmérgezéssel. Kiskorúakat. És ebben nincsenek benne a felnőttek. A hírek arról, hogy mi fog velünk történni, nem túl biztatóak. Mi azonban, akik Istent szeretjük, és akiket az Isten szeret, abban lejjük meg békességünket, erőnket és nyugalmunkat, amit Urunk magáról állít. Amit Isten magáról kijelent, és amit meg is cselekszik. Hiszem azt, kedves testvérek, hogy ez év folyamán bármi is történik majd velünk és körülöttünk, az kell, hogy eszünkbe jusson, és azt kell majd értenünk egyre jobban, kicsoda a mi szövetséges Urunk. Mert ez a hívő élet, a keresztény élet alfája, hogy az ember újra és újra föltekint az Istenre, és megpróbálja megérteni abból, amit Isten cselekszik, hogy ki is ő valójában. És ha valamire nekünk leginkább erre van szükségünk, mert amikor megértjük azt, hogy kicsoda Isten, hogy kicsoda az, aki bennünket elválasztott, akkor kezdjük igazán látni a bűneinket, amelyel ezt az Istent sértjük, és akkor láthatjuk meg azt is, hogy a mi bűneink büntetése alól csakis ő általa van nekünk menekülésünk. És akkor kezdjük majd azt is megérteni, amikor őt látjuk, hogy mi a szent, a tiszta és igaz élet. Testvérek, erre csak az a világosság vezethet el bárkit, ami Isten felől ébred föl a mi szívünkbe, és amit ő maga ébrezget föl a mi szívünkbe. Ebben az évben is, itt ebben a házban, ezt szeretném hirdetni. Kicsoda Isten! Erre szeretnélek benneteket hívogatni, és arra bátorítalak benneteket, hogy ezért gyertek ide a templomba. Hogy együtt, egyre mélyebben értsük, és egyre jobban tisztázódjon előttünk azt, hogy kicsoda Isten. Mert ha ezt látjuk, ha ezt értjük, akkor mindig tudjuk azt is, hogy mit kell cselekednünk. Ha nem tudjuk, hogy kicsoda Isten, akkor az életünk, a mi életünk eseményei pusztán kimerülnek erkölcsösködésben, moralizálásban, kényszercselekvésekben, de semmiképpen nem szívből jönnek. Aki ismeri Istent, az egyúttal látja a maga bűneit, s tudja, hogy az Istennek könyörülnie kell. Mert noha az ő választottjai vagyunk, nem vagyunk tökéletesek, és ha megszűnne az ő könyörületessége rajtunk, egy pillanat alatt elvesznénk. Amikor látjuk, hogy kicsoda Isten, akkor már nem akarjuk megmagyarázni ennek a világnak, hogy mi jobbak vagyunk másoknál. Hogy nekünk nincsenek bűneink. Amikor látjuk, hogy kicsoda Isten, akkor egyre jobban megértjük, hogy ugyanúgy nap mint nap, percről percre az ő könyörületére van szükségünk. De mégis a világ fölborulása közepette is békességünk van és nyugalmunk van Istentől. És lássátok meg, az Isten félő emberek mondzanak másokat. Az Ószövetség legnagyobb atya Ábrahám, akiben Isten kiválasztja az ő népét, és akinek megígéri a Mesiást, elindul Úr Kazdimból, a családjával, aztán újra elindul Háránból, és megy vele az ő unokaöccse Lót, aki csak azért megy vele, mert jó Ábrahámmal lenni. Ő vele nem beszél az Isten, neki nem mondja azt, hogy menjél te is. Hogy veled is célom van. Egészen egyszerűen csak felfedezi ez az ember azt, hogy Ábrahámon Isten áldása van. És jó ott lenni, ahol az Isten áldása van. Testvérek, Isten gyülekezetén, ha ott van ez az áldás, ha mi tisztában vagyunk az, hogy kicsoda Isten, ha mi tudunk annak örülni, hogy ő könyörületes hozzánk, ha ezzel az alázattal éljük az életünket, akkor vonzó társaság leszünk, hadd mondjam azt, még vonzóbb társaság leszünk, ahova majd eljönnek azok, akikről beszél Ézsaiáson keresztül Isten. Jövevények társulnak hozzájuk, és Jákob házához csatlakoznak. Ők nem voltak zsidók, egészen egyszerűen csak azt látták, hogy jó az Isten ezekhez az emberekhez. És azt mondták, mi is velük akarunk lenni. Adja meg Isten nekünk azt, hogy lehessünk ilyen közösséggé, ahol Isten áldása, kijelentése, az ő személyének tisztasága ragyog előttünk és közöttünk, és mi ehhez tudjuk mérni az életünket minden időben. Segítsen erre bennünket az Úr, hogy bármi is történik körülöttünk és velünk, ne felejtsük el ez esztendőben ezt a kijelentést, amely ma is igaz. Bizony megkönyörül az Úr Jákobon, és továbbra is Izraelt választja. Nyugalmat ad nekik földjükön, jövevények társulnak hozzájuk, és Jákob házához csatlakoznak. Amen. Hajtsuk meg most fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, mert újra láttatod velünk azt, hogy ki vagy te. És emlékeztetsz egyúttal bennünket arra, hogy nekünk erre van a legnagyobb szükségünk e földi élet folyamán. Bocsáss meg, hogy erről olyan sokszor elfelejtkezünk, és más szükségeinket nagyobbnak és fontosabbnak látjuk, mint azt, hogy ismerjünk téged. Hadd kérjünk arra, hogy legyél könyörületes hozzánk, akiknek a szívét sokféle aggodalom tölti el a jövőre vonatkozóan, és engedd, hogy abban találjuk meg a mi szívünk nyugalmát, hogy hozzád jövünk, hogy elhisszük azt, amit te önmagadról kijelentesz, legfőképpen azt, hogy te könyörületes vagy. Úrunk, nincs bennünk semmi jó, amit érdemként hozhatnánk eléd, és jogos, amikor te megbüntetsz bennünket bűneinkért, de köszönjük azt a reménységet, hogy a tieiddel te végül mégis könyörületes leszel, és könyörületes vagy. Kérünk, így fogadj bennünket is irgalmadba. Dicsőítünk téged, mert te választottál, és ez a te választásod erős döntés, amelyben meg nem inogsz, és amelyből ki nem fordulsz soha. Áldunk és magasztalunk téged, hogy ebben a hűségedben bízva tekinthetünk te reád. És köszönjük neked annak a nyugalomnak az ígéretét, amelybe majd egyszer beviszel bennünket. Talán lesznek olyanok közöttünk, akiket ebben az esztendőben viszel oda át. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy készen legyünk a veled való találkozásra, a nálad elkészített hely elfoglalására. Arra kérünk téged, hogyha lehetséges, hozzál békességet és nyugalmat a mi országunkba, de erre az egész világra. Arra kérünk téged, könyörüljél meg azokon, akik hatalmuknál, amelyet tőled kaptak, hatalmuknál fogva felelősek ennek a világnak a sorsáért. Urunk, könyörüljél meg rajtuk, hogy odafordulnának te hozzád, és végre megértenék azt, amit cselekedniük lehet és szabad. Védd meg, Urunk, mindazokat, akik a jóért fáradoznak, akik Isten félelemben élnek. Kérünk téged szerte ezen a világon a kereszténységért és a keresztényekért, azokért az emberekért, akik hűségesek te hozzád. Adj nekünk erőt megállni a hitben, és ha ez a világ üldöz is bennünket, segíts, hogy meg ne tagadjunk téged. Köszönjük, Urunk, hogy egyéni életünket, annak minden történését is eléd hozhatjuk, és bár mi nem ismerjük azt, ami velünk történni fog, mégis azt kérjük, segíts meg bennünket, hogy el ne feledkezzünk te rólad. Így kérünk a te áldásodért, és legfőképpen azért, hogy amikor idejövünk a te házadba, szent lelked és igéd által újra és újra ragyogjál föl előttünk, hogy mi benned nyerjünk vigasztalást, erőt, vezetést, és mindazt, amire szükségünk van. Tégy bennünket erre alkalmassá, erőssé, és taníts is bennünket ebben az évben arra, hogy bátoríthassuk egymást a hitben való megállásra és kitartásra, hogy lehessünk olyan hűségesek te hozzád, amilyen hűséges te vagy hozzánk. Így gyarapítsál és sokasítsál meg bennünket a te dicsőségedre. Amen.